Köszöntöm az Adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Flavaj Rihárd, beszélgető partnerem ma este Almási Levente, az RSM cégértékelés, vállalatfinanszírozás és felvásárlás üzletág vezetője, partner. Jó estét kívánok!
Szép jó estét mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Adóinfo ma esti témája a cégértékelés. Kezdjük a KH-nál. Mikor lehet szükség arra, hogy értékeljük vagy értékeltessük a cégünket?
Ilyen jó estet kívánok még egyszer. Ilyen jellegű felkérések tipikusan cég tulajdonosok részéről szokott érkezni. Szerintem a legtriviálisabb, amikor arra kérnek föl, hogy abban gondolkodik, hogy cégeladás, előtte meg szeretné tudni, mik azok a tartományok, cégérték tartományok, miben tud gondolkodni, és a tipikusan akkor felkérnek egy cégértékelésre, de egy banki finanszírozás előtt is szoktak felkérni cégértékelésre, lehet különböző holding adóstruktúra kialakítás előtt egy cégértékelési megbízás, generációváltás előtt gondolkodók, ami kapcsolódhat egy részvényprogramhoz, ott is ugye ajánlatos egy cégértéket meghatározni, ami alapján tudják mondjuk a kiosztandó részvények értékét.
Ez például munkavállalói program lehet?
Munkavállalói, tehát ez még tipikusabb, hogy egyre inkább van ez az érdeklődés, hogy munkavállalói program során, főleg a kulcsvezetőknek, lehet kulcsvezetőknek, de lehet munkavállalói programot, ahhoz is kapcsolt egy cégértékelés munka.
Nagyon sok cég érkezik most generációváltáshoz, és azt mondják, hogy igazából a rendszerváltáskor indított családi vállalkozásoknak a zömében most lesznek 60-70 év körül a korábbi tulajdonosok, az alapító tulajdonosok, át kell adniuk a céget. Ez is egy ilyen alkalom lehet?
Igen, a generációváltás, és akik a 80-as éveben kezdték el a vállalkozásokat, az igen, az körülbelül már mondjuk azt, hogy 50-60-70 év körüliek lehetnek. Ott bejön egy ilyen dimenzió, hogy ha nincs utódlás, akkor lehet, hogy marad az az opció, hogy lehet, hogy el kéne adni, és akkor megint bejön az, hogy akkor értékeljünk. Inkább ez szokott lenni. Kevesebbet látunk, aki tudatosan felkészül generációváltásra, és akkor utódoknak átadja. Vagy még a harmadik opció, hogy akkor behoz egy menedzsmentet. Az is egy nehezebb. És ott is kell egy értékelés akkor.
Szükség van erre akkor, hogy átalakul a struktúra. Tehát mondjuk, vagy bekerülünk egy másik vállalat alá egy holding részeként, vagy mondjuk a mi cégünk alatt alakul ki egy holding?
Hát ugye, amikor bekerül fölé alá, hát akkor mindig az a kérdés, hogyan kerül be. Akkor megint előjön az, hogy hát akkor bizonyosan értékelni kell, mert a A meg a B cég milyen értéke van, akkor az hogyan fog bekerülni. Ha csak egy sima aláfölé rendeltség van, akkor lehetséges, hogy nem, de mondjuk egy közös egy vegyes vállalat alapításkor már megint eljön egy értékelés, hogy ki mit fog beletenni. Ha már mit fog beletenni fölmerül, akkor már értékelni kell.
Milyen módszerek vannak? Mi a legfontosabb, vagy mik a legfontosabb módszerei annak, hogy egy céget megállapítsuk, hogy mennyit ér?
Ugye a tankönyv szerint, meg módszertan szerint többféle módszertan létezik, értékelési módszertan. Gyakorlatban azért 2-3 terjedt el. Én a legtipikusabbat mondom, és ezt inkább a befektetők szokták az asztalra tenni, egyfajta nyereség szorzóban gondolkodik egy befektető, azt mondja, hogy, és maradjunk a számoknál, mindig könnyebb úgy kalkulálni, a 100 milliós az éves nyereség, akkor annak hányszorosát fogom megadni, kétszereset, háromszorosát, és igazából a matek ilyen szempont nem olyan bonyolult, mert két számot kell összeszorozni, de mindig a költői kérdés az, na mi az a két szám? Egyrészt, hogy mi az a nyereség, és mi az a szorzószám. Ha sorrendben megyünk, az, hogy mi az a nyereség, az sem mindig egyértelmű, mert ugye kinyitjuk a mérleg eredménykimutatást, látjuk a 100 milliós a operatív nyereség. Ugye a kimutatásokban is többfajta nyereség van. Befektetőként a nevezzük úgy, hogy az alaptevékenység nyereségére fókuszálunk. Ez sem mindig egyszerű, mert KKV-nál, de azért más nagyobb multinacionális cégnél is előfordulhat, hogy bizonyos költségeket ki kell szedni, mert nem az alaptevékenység része, hiszen a befektető az alaptevékenységet akarja. Mondok egy példát, ha olyan gépkocsi, mobiltelefon, vagy nem alaptevékenységhez kapcsolódó költség van, azt tipikusan ki kell szedni, mert abban kell gondolkodni, a befektető utána működteti, ezek nem lesznek, tehát ezért kell neki csak az alaptevékenység operatív nyeresége, de ez fordít, ugye ilyenkor kiveszem azt a költségtételt, ebben az esetben, ha kiveszem a költségtételt, akkor nagyobb lesz a nyeresség. Van a másik oldalon, vannak olyan költségek, itt a tipikus szokott lenni bérköltség, vagy bérleti díjak, amit valamilyen oknál fogom, mondjuk a tulajdonos ügyvezető nem a piaci értéken teszi be. Itt is vannak különböző azért jogi, adójogi aggályok, de tegyük fel, hogy nem a piaci értéken teszi be, akkor ezt ugye föl kell vinnem a piaci értékre, tehát mondjuk nem egy 50 milliós bérköltség a piaci, hanem mondjuk 75, akkor annyival több költséget kell rászámolnom, tehát ezekkel a korrekciókkal mutatom ki, hogy valójában az előző szám nem maradva, 100 milliós nyereség az most 90 vagy 110. Ha megvan, akkor mi az a nyereség? Akkor most jön a mutatószám, a tranzakciós mutatószám. Itt igazából múltbeli meglévő tranzakciók számait használjuk föl, és négy, mondjuk így paraméter mellett szoktuk megnézni, hogy ugyanebben az időtartományban, ebben az országban, ebben a méretben és ebben a szektorban van-e ilyen tranzakció. Azért lássuk be, ha most azt mondom, hogy 2018 májusában kiskereskedelmi tranzakció történt Magyarországon, és publikálták, és ez a másik, hogy nem mindig publikálják, annak kicsi a valószínűsége. És akkor itt jön az értékelő feladata, hogy igen, talált mondjuk Közép-Kelet-Európa, Lengyelország, de sokkal nagyobb méretben, akkor jön a szubjektív vélemény, és akkor valamilyen közelítést kell alkalmazni. Az a nyereség szorzó a tranzakcióban, az lehet, hogy egy 8-as volt, de adaptálva a magyarországi piacra, viszonyokra, nekik kell ezt megbecsülni, és az a befektető is meg fogja becsülni, hogy körülbelül milyen az a szorzó szám, és akkor így jön ki vissza, kanyarodva az értékekre, van egy 100-as nyereség, van egy szorzó száma, mondjuk 3, akkor tipikusan azt mondhatja, hogy 300 milliós cégértékről beszélhetünk. Ez még a nap végén nem a készpénzes vételár, itt más tételek majd még bejöhetnek, de egyelőre maradjunk itt egy alap cégértéknél, ez szokott lenni a tranzakciós alap cégértékszám.
Van még olyan módszer, amit mondjuk alapnak tekinthetünk, és mondjuk egy cégérték meghatározáskor ehhez biztonsággal lehet nyúlni?
Hát elég közismert a diszkontált cash flow, az kicsit bonyolultabb, és az nagyon erősen támaszkodik egy jövőbeli, a adott cég jövőbeli üzleti számára, üzleti számaira. Nem szokták azért alkalmazni, mert pont benne van egyfajta beslés, jövőbeli beslés. Hát gondoljunk bele, egy eladó bármit tud becsülni a jövőre, iszonyú szép úgynevezett hokiütő, tehát a hokiütőjén vizuálisan kell elképzelni, hogy szépen 50%-os növekedést simán elbír a Excel tábla, tehát bármit lehet tervezni. Nem szokták a befektetők ezt. Ha is fogadják, nem, ha megnézik, de akkor is erőteljes kételyekkel szokták kommentálni. Inkább a nyereség alapú megközelítés van. Akkor már harmadikról beszélnénk, a eszköz alapú, azt szerintem laikusként nagyon egyszerű végig gondolni. Érdemes arra gondolni, amikor valaki mondjuk, már lehet, hogy rossz vagy negatív a példa, ha bezárja mondjuk a céget, akkor mi történik? Akkor igazából kiárusítja a mozgatható eszközeit, ingatlant, készletet, vevőt begyűjti, ami maradt a bankban, az begyűjti, akkor az eszköz oldalon ugye ez, mondjuk azt, hogy 100, de ugye vannak kötelezettségek, akkor kifizeti a szállítókat, meg a banki tartozás, és akkor mondjuk 100-ból 60, amit kifizet, marad 40. Valójában ez a nettó eszközértékelés is ezt a megközelítést alkalmazza, avval a megkötéssel, hogy a piaci értéket próbálja ott is megbecsülni. Ezt inkább arra szokták alkalmazni, hogyha nem nyereséges a cég, nyereség alapon nem lehet értékelni, akkor nincs más tulajdonosi megközelítésben, ő is úgy áll hozzá, hogyha bezárná a cégét, akkor körülbelül milyen értékre számíthat.
Rövidesen folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Benne a beszélgetés Almási Leventével, az Erősen partnerével, az M&A cégértékelés vállalatfinanszírozás üzletág vezetőjével. Tartsanak velünk továbbra is!